Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni konfliktus kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén nyilatkozott csütörtökön. Kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. A párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. A Szent Atya kiemelt értéknek nevezte a Szent Szék néha nagy áldozattal végzett diplomáciai munkáját, amelynek segítségével kapcsolatot tud tartani a tekintélyelvű politikai vezetőkkel is. Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semjén Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettes a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semjén Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lanát Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Living on the edge of life. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Őze Áron, színész, rendező, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház igazgatója. Az interjút a Rózsavölgyi Szalonban kezdtük, ahol színészként és rendezőként gyakran megfordul. Nem tudtunk nem beszélni édesapjáról, a legendás színészről, Őze Lajosról és az ő hatásáról. Hiszen a faipari szakközépiskola után Áronnak a színművészeti főiskolára vezetett az útja, majd a Nemzeti Színházba. Néhány év kitérő után ide tért vissza igazgatóként, de akkor már Pesti Magyar Színháznak hívták az intézményt. 5 év után váltásra kényszerült, míg nem 2016-ban kikötött Dunaújvárosban, ahol már a 3. igazgatói ciklusát kezdi. Elnökként segíti a Demosztenész Egyesületet, az Őze Lajos Művészeti Iskola szakmai vezetője, és a Jászai Mari díj és sok egyéb díj mellett még az Őze Lajos díjat is megkapta. Mennyi benne az őzeség, és mennyi benne az áronság? Ezt is megbeszéltük. A Rózsavölgyi Szalonban beszélgetünk, mert ez egy olyan helyszín, ahol te elég gyakran előfordulsz. Noha nem ez a fő színházi otthon, hanem a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház, de Rózsavölgyi Szalon. Itt rendszeresen megjelensz, akár rendezőként, akár színészként. Itt most mit csinálsz, és mik várhatók tőled?
Hát itt most én játszom a Centiről Centire című előadásban, amit rendeztem, és játszom is benne. Ez egy furi helyzet, de így alakult. Kicsit rábeszéltek, megmondom őszintén. Nehezen is vállaltam, de megvan az az előnye, meg volt a próbaidőszaknak, hogy úgy tudtam ebből kimászni, ebből a csapdából, hogy rendezed is, meg játszol is benne, tehát kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Helyzet, hogy hamarabb kellett elkészülnöm, rendezőként. És amint elkészültem hamarabb, akkor már felmehettem a színpadra. És akkor már föntről kontrolláltam bizonyos szempontból, illetve egy ponton túl már nem, mert már a színész nem kontrollál, hanem játszik, tehát hogy akkor neki már nem az a dolga, hogy rendezőként legyen a színpadon. Ez egy most is futó előadás, nagy sikerrel. Hajdú Steve játszik benne dobókat, a Marjai Virág meg Jó Magam. Fut több rendezésem is, a Válásgurútól kezdve a Felső Szomszédok. De hát mondhatom, hogy a Szalon alapításától kezdve én itt jelen vagyok. Szoktak úgy is emlegetni, hogy ilyen alapító tag vagyok, és ez már jó pár éve volt. A legsűrűbb jelenlétem az úgy nézett ki, vagy néz ki talán most is, nem is tudom, most már nem szoktam számolgatni, hogy ment itt egyszer 4 rendezésem is egyszerre. Ami várható jövőre, az most körvonalazódik, még konkrétumok nincsenek, de folytatom a tevékenységemet itt a Szalonban.
Tehát színészként és rendezőként fordulsz itt elő Rózsavölgyi Szalonban, de tudjuk, hogy színház igazgatóként is abszolút fontos pozíciód van, és a Bartók Kamara Színház Dunaújvárosban már nem az első helyszín a te életedben. Menjünk egy kicsit vissza. Nézzük, hogy hogy is jutottál te tulajdonképpen a színi pályára, ami figyelemmel arra, hogy édesapád Őze Lajos, ez annyira nem meglepő.
Meglepő.
Meglepő?
Meglepő, mert ha rajta múlott volna, akkor biztos, hogy nagyon távol vagyok ettől a hivatástól. Nekem van egy bátyám, és a gyermekkorom szorosan összefűződik a bátyámmal is. Hát az azért nem volt felhőtlen, vagy nem volt egyszerű, inkább így fogalmazok. És semmiképpen sem arról szólt minden áron, hogy én nekem ezen a pályán kell kikötni, hanem talán pont ellenkezőleg.
Hogy volt jelen az életetekben édesapád, mikor gyerekek voltatok?
Nagyon rendszertelenül is össze-vissza, sőt, nagyon sokszor inkább nem. Aztán, mikor jelen volt, akkor nagyon erősen és nagyon karakteresen és nagyon élesen, szinte két fiatal fiúnak riasztó és ijesztő módon, mert olyan vehemenséggel élt meg mindent, hogy ez egy fiatal életnek, egy fiatal gyereknek ez riasztó is tud lenni. Na, ilyen riadalmakra azért emlékszem. Ugyanakkor az első perctől kezdve a két fiát úgy kezelte, mint férfi a férfit, tehát nem volt nála ilyen ügyi-bügyi gügyögés meg egyebek, hanem tényleg már egészen kiskorunk óta felnőtt férfiként kezelt minket, várt el tőlünk dolgokat, maximalista volt, És hát, hogy mondjam, nagyon sok mindent kaptunk tőle. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ezekben a vaku villanásokban, vagy villámcsapásokban, amikor ő jelen volt. Ezek egy-egy ilyen családi délutánok, egy-egy utazás, mert azt tudni kell, hogy én 70-ben születtem, a bátyám meg 69-es, tehát nagyon kicsi akkor különbség köztünk, ezért is csatangoltuk végig együtt a gyerekkorunkat. És 78-ban, amikor én 8 éves voltam, volt egy válás a szüleim életében. Úgyhogy 78-tól 84-ig ő meghalt, 84-ben, addig, hát ez a vasárnapi apukázás sem volt nagyon jelen, viszont például a Siófoki Nemzeti Színház üdülőjében rendszeresen 2 hetet eltöltöttünk minden nyáron a válás után apuval, és nagyon éles emlékeim vannak erről. De jók egyébként, meg aztán 1-2-szer aludtunk nála is, meg voltunk nála is, de mindenképpen alapvetően egy rendszertelenség volt itt nagyon jelen. Ami hát az ő időbeosztásából, hivatásából, 2 végén való gyertya égetéséből is származott.
Mennyire emlékszel ő rá, mint színészre? Tehát mennyire követted az ő pályafutását, akár színházban, akár filmekben?
Emlékszem, mert minket édesanyánk és nagymamáink neveltek föl. Úgyhogy édesanyám 78 és 84 között valahogy érezvén azt, hogy nem biztos, hogy sokat látjuk már aput színpadon, nagyon korán elkezdett minket színházba hordani, olyan adásokra is, amit egy 10, 11, 12, 13, 14 éves gyermek nem biztos, hogy még pontosan úgy értelmez, ahogy egy felnőtt ember. Én láttam a Volpónét fönt a Várszínházban, amikor bejött, és 20 perce már a színpadon volt, és megkérdeztem anyut, hogy apu hol van, és akkor anyu közült, hogy ott a színpadon 20 perce, és nem ismertem meg. Ugye arra kapta a Színi Kritikusok díját, a Békés Andrásra, hát a rendezett Volpón előadásról van szó. Láttam a Dürermatt fizikusokat, láttam a Róm és Júliából a Lőrinc barátját, láttam a Csongor és Tündéből a tudós alakítását, hallottam itt verset mondani, iskolai ünnepség volt például, ahol én is játszottam, tehát ő is megnézett engem. És akkor vágott nagyon bamba arcot, és édesanyám bevallása szerint hazamentek, akkor már a válás után voltak, de följött hozzánk apu, és akkor én nem voltam ott, csak annyit mondott édesanyámnak, hogy baj van. Hát most ez döntse el a néző, hogy ez alatt pontosan mit értünk, de ennyi hangzott el, hogy baj van. Úgyhogy ezeket az előadásokat én láttam. Ugyanakkor nem voltunk színész gyerekek, ezt nem is tűrte volna. Tehát egy ilyen öltözői gyerekekre gondolok, hogy én bent vagyunk rengeteget, és hátul vagyunk, és játszótérnek használjuk a színpadot, meg a büfét, meg a takarást, meg egyebek. Nekem a színház ugyanilyen csoda maradt meg. Arra is emlékszem, amikor pont a Csongor István előadás után hátra mehettünk hozzá, megengedte, és akkor láttam azokat a jelmezeket lógni az öltözőben, amiket előtte a színpadon láttam, és így néztem föl a jelmezekre. Hát kicsi voltam még, talán 10 vagy 11 éves lehettem, és furcsa rejtélyes csodaként maradt meg ez az egész, meg az egész színház világ a maga misztikumával. És nem vált természetessé, ezáltal nem tört szét, hanem ez a hangulat. Ez így megmaradt úgy, ahogy van. Úgyhogy ezeket mi mind láttuk.
És hát neki nagyon-nagyon fontos szerepei voltak, és szerintem mindannyian emlékszünk, ha más nem a tanúra, virágelvtárs.
Tudják sokan, de azért el lehet mondani, hogy 2025-ben megkérdették az év legsikeresebb és legnézettebb magyar filmje versenyt, és ezt a Tanú nyerte. Itt a legújabb generációk is szavaznak. És hogy egy film ennyire túlél generációról generációra, mint a Tanú, azért az nagyon sok mindent elmond. Én magam is nagyon örültem ennek a díjnak, egyébként én kaptam meg ezt a díjat, amit most az Üze Lajos Emlékházba fogok eljuttatni Szentesre, mert ez nem engem illet, én csak az átvevő vagyok, vagy a posztás. Ez a stáb, Bacsó Péter és Üze Lajos díja.
Rengeteg filmben szerepelt édesapád, Megáll az idő, az ötödik pecsét. A filmtörténetnek olyan meghatározó alkotásai, és így mai napig látom őt. Ilyen nagyon kemény, bevésődős emlék az ő figurája. Neked ez nyomasztó élmény volt, hogy van egy ilyen nagyon híres édesapám, mint művész. Segített ez téged, hátráltatott, dacossá tett, vitt előre a pályán. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy téged ez mennyiben határozott meg.
Nem nyomasztott soha. Ha nyomasztott volna valaha is, úgy igazán, akkor valószínű, hogy nem ezt az utat járnám.
A bátyád érdekes nem lett színész.
Igen, ő nem. Ő is tűzközelben van, mert ő operatőr is vágó. Most egyébként egész mással foglalkozik, de volt olyan helyzet, hogy együtt forgattunk. Csak ő a kamera másik oldalán, de ő nem. Tehát a nyomasztás nem volt valahogy benne, így szoktam fogalmazni, hogy természetes ösztönösséggel működött ez az áronságom, és nem az őzeségem. Ugyanakkor büszkén viseltem, és viselem a mai napig is ezt a vezetéknevet, amire lehet úgy kívülről is rátekinteni, hogy nem könnyű viselet. De közben meg lényegében nem jelentett problémát, mert én annak ellenére, hogy őze gyerek vagyok, de én a saját utamat járom. És ezt az utat valahol mindig is tudtam és éreztem, és tudtam ezen járni. A titka valahol az, úgy fogalmazom meg magamnak, hogy nem kell ezzel sokat foglalkozni. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább olyan büszkén viselje a vezeték nevét, mint hogy én viselem az őze nevet, mert hiszen az hordozza az őseit és a szüleit, és arra igenis büszkének kell lenni. Meg még egy pont van ebben, hogy azt viszonylag korán átláttam, hogy azért ez egy nagyon illékony hivatás, és egy nagyon illékony művészet abból a szempontból, hogy az emberek lelkében maradunk meg. Hogyha Őze Lajosnak, ha az emlékezete rajtam keresztül is meg tud maradni generációkban, és tud öröklődni generációkon keresztül, akkor az egy nagyon jó dolog. Ez is lehet egyfajta misszió ilyen értelemben, de nem foglalkoztam, és a mai napig nem foglalkozom én ezzel. Ez a családi determináció sem engedi meg, hogy én művész gyerekként működtem volna, vagy előtérbe helyezném az őzeségemet, hogy én ilyen családban nőttem fel, vagy hogy ki az édesapám. Tehát, hogy ennek megvolt családilag is egy ilyen egészséges középútja, ebben nagyon hálás vagyok tényleg édesanyámnak és a nagymamáinknak, de édesapámnak is, hogy egészséges gyerekként nőhettünk föl, és ugyanolyan gyerekkor tudunk magunk mögött, mint talán bárki más, illetve annyiban más, mint ahogy mindenkinek más a gyerekkora. Amikor a főiskolára bekerültem faipari után, hiszen nekem főiskola előtt van 4 évem a Kozma Lajos faipari szakközépiskolában, ami egy fantasztikus, hihetetlen jó középiskola volt, megmerem kockáztatni, hogy überelt, és talán most is überel több gimnáziumot is, és valóban az életre neveltek minket, és egy szakmát, egy gyönyörű szakmát adtak a kezünkbe, de én jelentkeztem a főiskolára, fel is vettek elsőre, és a főiskola volt az első olyan közeg, ahol ez az őzeségem, ez talán szerepet játszhatott volna, de az áronságom ott is mindig fontosabb volt. Tehát engem az osztálytársaim sem kezeltek őzeként, hanem áronként kezeltek.
Az egy dolog, hogy te hogyan kezeled az őzeségedet, de ugye van a külvilág, aki pedig emlékszik mondjuk apukádra, és folyamatosan esetleg összehasonlít. Szerintem mondjuk Básti Júlinak se lehet könnyű, Szirtes Áginak se lehet könnyű, Csákányi Eszternek se lehet könnyű, csak hogy néhány példát mondjak, akiknek ugye nagyon híres színész apukáik voltak, és ők folytatták a pályát, és te ugyan ebben a helyzetben vagy, és akkor az ember óhatatlanul, mint közönség, én, mint közönség, aki színházban látlak, filmen látlak, összehasonlítok, emlékezem édesapádra, és akkor megnézlek téged. Ezt érzed-e, hogy ez működik az emberekben? Hogy esetleg extra elvárásokat fogalmaznak meg veled szemben?
Nincs mit érezni, mert ez automatikusan működik az emberekben, teljesen természetesen. Ha csak meglátják a színlapot, és látják, hogy Őze Áron, akkor az Őze név remélhetőleg, és ebbe lehet bízni, valami fölrémlik Őze Lajos munkásságából, és ennek csak örülni lehet. De ugyanakkor, hogyha úgy jön ki az előadásról, vagy bármiféle Őze Áron általi megmozdulásból, hogy hát ez az apja fia, és nem az Áront látja, akkor van, azt gondolom, gond. Ezzel nekem nincs sok dolgom, ezzel a nézőnek van dolga, ami sose zavart, és utána mindig azt éreztem, hogy működik az, hogy igen, ő az Őze Lajos fia, de én most Őze Áront láttam itt most jelen, és nem pedig az Őze Lajos fiát. És valahol ösztönösen érzem, hogy mi az én utam, és úgy érzem, és úgy látom, hogy ez működik. Édesapám soha nem rendezett volna, édesapám soha nem igazgatott volna, nekem más dobott a kocka. Én nekem jött az életembe a rendezés, tehát a színháznak egyéb területével is foglalkozhatok. Úgy szoktam mondani, hogy amiből én vagyok, ösztöni életemben, ösztöni felépítésemben édesapám vagyok, tehát az Őze. A tudatos életem, a gondolataim, a rációm, az viszont egy nagyon teljes és egy nagyon fényes középpolgári neveltetés, ami az édesanyám és édesanyám családjától származik. És ebből a kettősségből egy gyönyörű dolgot lehet gyúrni, vagy ez nagyon jól működik.
Elvégezted a színművészeti főiskolát, és a Nemzeti Színházba kerültél. Ott kezdted a pályádat, visszamehetünk azt hiszem 1993-ig. De nem sokáig voltál akkor ott. Ugye ez a Nemzeti Színház, még a régi Nemzeti Színház, ami ma már Pesti Magyar Színház, sőt Magyar Színház, a Hevesi Sándor téren, de akkor még az volt a Nemzeti Színház. Iglódi István osztályába jártál, ő igazgatta azt a színházat.
Akkor még rendező volt, főrendező volt, rendező és aztán főrendező volt. Ablonczi László igazgatta a színházat, amikor én a Nemzetihez szerződtem. Egyébként ott voltam harmad és negyed évben gyakorlaton, 92-ben és 93-ban, és akkor utána szerződtem le a Nemzeti Színházhoz valóban, és nagyon sokat köszönhetek Ablonczi Lászlónak, Iglódi Istvánnak, Csiszári Imrének, és legfőképpen a társulatnak. Tehát olyan társulat nevelt föl, ami páratlan. Tehát, hogyha végszámolom, hogy hány nagy mamuttal és idős és irgalmatlan, nagy életművű kollégával játszhattam együtt színpadon, és dolgozhattam, és beavattak a bizalmukba, és nevelgettek, akkor szerintem a generációmhoz képest páratlan történet ez. Tőlük tanulta meg a pályát, vagy a szakmát, hogyha az egyetlen ezt meg lehet tanulni. Ezek között Tolnai Klári, Kálai Ferenc, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kohut Magda, Lukács Margit, Csernus Marian, Béres Ilona, Mor Marianna, Mensáros László, Avar István, és még sorolhatnám. Halatlanul fontos volt, hogy én így nevelkedhettem, vagy így nőhettem föl, és aztán a gyakorlatos évekkel együtt, 7 év után éreztem, hogy a Nemzetiből nekem menni kell.
Miért?
Mert nagyon jó szerepeket hagytam ott, de Kálai Ferencnek volt egy fantasztikus mondata, aki egyébként utólag derült ki a halála után, a Mara jött be hozzám, vagy a Marával találkoztunk
a Ferencnek
a feleségével, igen. És hát eleve a Feri bátyám azt szerette volna, hogy a pecsétgyűrűjét ezt én örököljem. És aztán a Marával egy nagy beszélgetés után kiderült, hogy ugye nekik nem lehet egy gyerekük, hogy végig úgy figyelt engem a Feri bácsi, mint hogyha egy ilyen pótfia lennék, és egy ilyen nevelt fia. És pont ő mondta nekem az egyik bemutató után, ami valóban nem sikerült túl jól. Azt is tudom, mi volt, ez a Lila Akácból a Csacsinszki Palit játszottam Bándorfi rendezésében, és nem jutottam igazán messzire a szereppel. Már játszottuk, és akkor Feri bátyámmal beszélgettünk, és azt mondta, hogy jó, hát Áronkám, az az igazság, hogy ez valóban nem sikerült túl jól, de nem baj, mert már láttunk nagyon jónak. Na most ez egy veszélyes mondat. Hogyha egy olyan közeg veszi körbe az embert, akik a múltból táplálkoznak irányodban, és ilyen értelemben megbocsájtanak, mert már láttunk nagyon jónak, de ez most nem sikerült túl jól, tehát ilyen nincs. Ez nekem egy ilyen százas izzót fölkapcsolt a fejemben, hogy hop-hop, itt van valami gond. Ez a társulat engem nagyon szeret, fölnevelt, elfogad tőlem mindent, de így hogy fogok tudni előre és tovább lépni, illetve hogy fogok fejlődni. Egyelő volt Feri bátyámnak ez a pedagógiai mondata bennem egy művészi megállással. Kettő, én a főiskola gyakorlatos éveimtől kezdve a Nemzetiben dolgoztam, mint anyaszínházamban, és én még nem jártam meg egy csomó hadak útját ilyen értelemben. Ezáltal egy csomó műfaj is kimaradt az életemből. És akkor nekimentem az országnak 7 év után. Játszottam Kecskeméten, játszottam Sopronban, játszottam Nagyváradon, egy csomó helyen játszottam az országban, és ez nagyon-nagyon jó volt. És aztán Iglód István, aki ez alatt vitte tovább a Nemzetit, mint magyar színházat, aztán ő lett ott főrendező, illetve aztán igazgatója is lett a Magyar Színháznak, végig figyelemmel követett engem, ott is volt egy ilyen mesteri tanítvány viszony, és ez aztán messze több is volt. Ebből a szakításból kifolyólag újrafogalmazva ezt a tanárdiák viszonyt, már egyenrangú partnerként is ehhez kellett ez a szakítás, visszahívott a Magyar Színházba, én meg örömmel mentem, akkor már nem Nemzeti volt, hanem Magyar Színház. És aztán ott ment tovább az utam úgy, hogy Iglódi István egyenesen az ölembe kínálta az igazgatást.
Igen, ez az igazgatás, ez 2010 és 14 között volt. Hát ekkor voltál az igazgatója a Pesti Magyar Színháznak. Igazából ez egy ciklus.
Így van, ez egy 5 éves ciklus. Egyébként.
Biztos maradtál volna tovább.
Igen.
Igen. És miért nem?
Egy nagyon nehéz helyzetben lévő színházat örököltem. Egy volt Nemzetiről beszélünk, ami működésében, társulatban, infrastruktúrában, logisztikában, mindenben gyakorlatilag egy ilyen felduzzasztott, és a minisztérium hátán lógó, teljesen felesleges intézmény volt. 120 milliós adósságállománnyal, 320 közalkalmazottal. És hát egy olyan költségvetéssel, ami évről évre, a felére aztán a egyharmadára csökkent. Hát akkor tessék. És nem volt kedvem ahhoz, hogy én őzeként a volt Nemzeti Színház kapujára tegyen fel a láncot és lakatot úgy őzeként, hogy ebben a színházban élete végéig dolgozott egy ilyen társulat. Bőze Lajos édesapám csak ott dolgozott, szinte az volt az anyaszínháza. Tehát, hogy én vegyek lakatot a színház hajtajára őzeként, ez abszolút nem volt semmi kedvem. Úgyhogy ennek neki kellett állni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Erre az 5 évemből ráment 3 év, nagyon kemény véráldozatok árán, és aztán az utolsó 2 évben elkezdte mutatni magát. Elkezdett épülni a társulat, elkezdett egy új arculat megfogalmazódni, egy új irány, ez az ifjúsági és családi színház, jöttek a bemutatók, izgalmasabbnál izgalmasabb rendezések, és akkor jött a híres nagybetűs politika, és miután a fejlődő pályára állt a színház, kimásztunk az adósságállományból, akkor egyszer csak érdekessé vált ez a színház másnak is, és akkor el is ment a politika harcmezején ez a történet. Folytattam volna még nagyon szívesen, nagyon komoly pályázatot tettünk le munkatársaimmal a második ciklusra, de már nem volt rá lehetőségünk.
Köttinger Pál volt egyébként a főrendezőt. Akivel azóta is
dolgozunk. Azóta is dolgozunk, persze, és hát ez egy nagyon kis ország kis szakmával, hála jó Istennek, tehát mondhatom, hogy az egész ország egy nagy társulat. Egy idő után már előtte meg Uleminó Sándor volt a főrendezőm, illetve a művészeti vezetőm. Ezek olyan mély víz volt, amiben hát nagyon fejes kellett ugrani, úgy, hogy a vízben tanultam megúszni.
Tehát 2014 véget ért számodra a Pesti Magyar Színház. Voltak átmeneti évek, játékszín, komédium. Míg nem, 2016 egy újra fontos év, és igazából csak 2 év telt el, tehát nagyon nagy szünet nem volt, és megpályáztad a Dunaújvárosban a Bartók Kamara Színháznak az igazgatói posztját, és ezt azóta is betöltöd. Miért pont Dunaújváros? Itt volt üresedés.
Fehére feketén elmondom, én erre egy felkérést kaptam. Én a Magyar Színház után nagyon élveztem, hogy csak játszom, rendezek. Ugye itt a Rózsamegyében nagyon sokat dolgoztam. Hála Zimányi Zsófiának egyébként, aki nagyon sok munkát adott. Álmomban sem gondoltam volna, hogy én még egyszer valaha igazgatni fogok. És egyszer csak jött egy telefon bizonyos irányból, hogy itt lesz egy kiírt pályázat, és hogy nem gondolnám-e, hogy akkor én ebbe belevágok. És akkor én egy jó ideig gondolkodtam. Ez a gondolkodási időm az arról szólt, hogy összetudok-e rakni megint egy csapatot. És összetudtam rakni. És akkor egyszer csak nekiültünk ennek az egésznek, és akkor született ebből közösen egy erős pályázat, és beadtuk. És akkor ez nyert. És aztán egy fantasztikus színházba csöppentem. Egy pubertáskorban lévő színházról volt szó. Most már én azt gondolom, hogy átléptük a felnőttkor határát.
Volt-e társulatod? Vagy azt is neked kellett fölépíteni?
Most sincs társulatom, tehát alkalmazotti társulatom nincs. 43 közalkalmazottam van, mint háttérkollégák, egy fantasztikus csapat dolgozik a Bartókban. A teljes művészeti szekcióm, a művészeti munkatársaim, ők mind vállalkozók. Tehát nincs a Bartóknak ilyen értelemben szerződési formát nézve társulata. Olyan viszont van, hogy most már ugye 10. éve igazgatom a Bartókot, hogy a 10 év alatt szépen magától kialakult egy 10-12 fős állandó csapat, akik úgy megállták a helyüket a Bartókban, hogy épp úgy művészeti és emberi értelemben is a Bartókhoz tartozhatnak, és képezik a Bartók Színház alaptársulatát, de a szerződési forma még mindig vállalkozó, mert státuszom még mindig nincs. Ígéretem van a fenntartótól, hogy a 3. ciklust, amit most júliusban kezdek el, és 2031-ig kinevezett igazgatója vagyok még a Bartók, és ebben a 3. ciklusban lehet, hogy úgy fejezhetem be, hogy állandó társulata lesz a Bartók Színháznak. Óriási lépés lenne a színház életének és az életében, hogyha ez megtörténne. Egy nagyon izgalmas munkát kezdtünk el itt közösen, és azt gondolom, hogy ennek meg is van szépen az eredménye.
Egyébként nem csak igazgatod a színházat, hanem az eddigi gyakorlatodnak megfelelően színészként is és rendezőként is abszolút jelen vagy. Ahogy néztem a mostani műsorrendet, ugye műsoron van Lackfi 3 nő 1 eset című drámája, itt színész is vagy és rendező is. A Hippolita lakájnak te vagy a rendezője, az is egy nagyon sikeres előadás. Egyébként nagyon híres és fontos színészeket szoktál te meghívni ezekhez az előadásokhoz. És most akkor...
Most akkor előadásunkat a Sztelihai Péter rendezte, és ebben nagy örömömre Kerekes Éva a művésznővel játszhatok én magam is, ezt fantasztikusan megrendezte a Sztelihai Péter, és nagyon nagy sikerrel megy. Ez például egy réteg előadás. Ez egy vígjáték, de közben egy nagyon komoly és egy nagyon abszurd tartalmú vígjáték, és amire most készülünk, ez is pikáns, de nem direkt csináltuk, az a Nagy Ignác Parti Nagy Lajos Tisztújítás című darabja. Én rendezem, ez a Bartók Színház utolsó nagy színpadi bemutatója ebben az évadban, és hát ugye ez egy vidéki politikai választásról szól, és utólag vettük észre, hogy Jézus Mária itt minket az április 12, az pont félbevág, tehát, hogy pont beletrolgodik a mi évad tervezetünkbe egy valódi választás, de akkor már nem akartunk ezen módosítani, én amúgy is egy bátor ember vagyok, és azt mondtam, ha úgy legyen kövér, akkor mi itt most tavasszal a tisztújítással fogunk foglalkozni. Nem aktuál politizálok a színpadon, mert abban nem hiszek, és nem is szeretem. Hagyni kell a Nagy Ignác alapművet megszólaltatni, és megszólalni önmagáért beszél. Ez az egyébként 1800-as évek első felében íródott darab. Félelmet is, hogy a mai napig is aktuális szinte minden. És hát ez még hozzányúlt a Parti Nagy, plusz pikantériákkal, ami nagyon jót tett neki. Úgyhogy egy nagyon jó anyag van a kezünkben. Az alcíme az előadásunknak az az, hogy választási komédia, és ez szándékosan. Mert szeretném, hogy egy picit az emberek úgy jöjjenek tisztújítást nézni, hogy ebből az egész görcsből, ebből az egész belefeszülésből, ebből az egész nagyon komolyan vesszük mindenféle oldalról magunkat. Ebből egy picit ki tudjanak oldódni, és egy picit kívülről rálátva tudjunk rajta nevetni. Oh, 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 oh
Még két dolgot megkérdezek tőled, sőt, még lesz egy harmadik is. Engem egészen megdöbbentett, hogy te elnöke vagy 1994 óta a Demosztenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesületének.
Hát ez úgy van, hogy édesapám súlyos dadogó volt, saját maga húzta ki ebből a mocsárból magát, a hajánál fogva. Tanári segítséggel persze, mert ő megtanulta a saját technikáját, alkalmazta is, de a beszédjében ez végig jelen volt és jelen maradt. Nem a közvetlen dadogás, hanem hogy használta ezt a technikát, amit szinte csak ő tudott, hiszen saját magának fejlesztette ki. Én, mint hogy apám fia vagyok, én ezt örököltem.
Nem mondod.
De.
Abszolút nem lehet semmi.
Igen, mert már nekem is megvan a technikám. Én nekem ez gyermekkoromban egyszer csak felbukkant. Szerencsére a szüleim nem este kétségbe, tehát nem volt pánik.
Ez pszichés alapú?
Igen, pszichés alapú, nem képzés alapú. Hol eltűnt gyermekkoromban több hónapig?
Testvéretnek is megvan.
Nem, ő ezt nem kapta meg, mint ajándékot, én igen, és aztán megint előjött, mit tudom, egy fél év után, de az követhető volt, hogy ez inkább fáradtabb időszakban, nehezebb időszakban, tehát mindenképpen a pszichével kapcsolatos valami, és ez a mai napig megvan, én ezzel együtt éltem, és megtanultam bele úgy dolgozni, és erre a pályára kerülni, hogy nekem is megvan a saját technikám. És ez az egyéniség ennek a része. Egyébként feleségem, Auxióval szoktam mondani, hogy hogyha otthon néha, ha elengedem magam, és civil megszólalásaimban néha előjön, vagy hogyha felidegesít a család, akkor ez úgy előbukkan, és akkor nagyon jókat szórakoznak rajta, amit nem is bánok, mert itt is nagyon fontos a humor, mint olyan. De a feleségem azt szoktam mondani, hogy néha még szexis is. A lényege az ennek az egyesületnek, hogy Feketén Éga Csomária, aki egy nagy szaktekintély ezen a logopédiai területen, kért föl valóban nagyon régen, hogy mi lenne, ha elnöke lennék ennek az egyesületnek. Ezt is elém hozta a sors, én meg nagy örömmel vállaltam. Én nem vagyok szakember, viszont az egyesületben rengeteg és fantasztikus szakemberek dolgoznak. Nagyon izgalmas, mikor én elnökölök, akkor a sok szakembert úgy össze kell tartani, ők főleg hölgyek, de vannak most már egyre többen férfiak is, akik ezen a területen dolgoznak, és akkor mint egy ilyen nagy tyúkanyó, bármilyen furcsa is, tartom össze az elnökségi üléseket. Nagyon szép utat jár be az egyesület, pláne úgy, hogy uniós tagok lettünk, és ezen a területen is nagyon sok minden nyílt az unió által, és kicsit az is a szerepem, hogy én példa vagyok, vagy egy ilyen kilakadt embernek szoktam magam mondani, hogy lám-lám van remény, aki ezzel a fogyatékossággal rendelkezik, és hogyha megfelelő segítséget kap megfelelő időben, vagy jó embereket sodor elé az élet, akkor még színpadra is lehet kerülni.
A másik számomra érdekes tény veled kapcsolatban, és szintén édesapádhoz kötődik, 2006 óta az Őze Lajos Művészeti Iskola kuratóriumi tagja és szakmai művészeti vezetője vagy. Hol működik ez az Őze Lajos Művészeti Iskola?
Akkor visszatérek a faipari időszakhoz. Kozmola és Faipari Szakközépiskolában volt több magyar tanárnőm. Az egyik Katona Zsuzsanna volt, aki amikor ott alapítottuk a színjátszókört, ezt én alapíthattam, akkor ő tevékenyen részt vesz és segített minket. És amikor én leérettségiztem, és aztán később le is diplomáztam a főiskolán, elindult a szakmai életem, utána hívott föl, hogy ő indítana egy művészeti középiskolát, ami a színház eszközeivel foglalkozik, és hogy Őze Lajos nevet adná ennek az iskolának. Valahogy olyan mély nyomot hagyott ez a faiparis diákszínjátszó időszak az ő életében is, hogy ezt ő szerette volna folytatni. Én azt mondtam neki, hogy nagyon izgalmas és nagyon jó, és a család egyébként engedélyezte, vagy adta a nevet. Az nem csak rajta múlik, hanem akkor még élt az édesanyám is, a bátyám is, ugye Őze, de örömmel beleegyezett. Nekem volt egy olyan úgymond szakmai kikötésem, hogy azt viszont szeretném, hogy ez ne. Pláne abban az időben sok gombamód elszaporodott színészképző iskola legyen, vagy színész áltató iskola, inkább így szoktam mondani, mert akkor hirtelen tényleg nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni, hanem ez drámapedagógiára legyen, ami pedig arról szól, hogy személyiségfejlesztés. A színház eszközeivel, vagyis a dráma eszközeivel. És a drámapedagógia ez egy egészen más dolog. Ott valóban olyan képzésről van szó, ami nem színészképzést jelent, tehát akik ott jelen vannak, fiatal életek, azok alapvetően önbizalmat tanulnak, önmaguk kifejezését tanulják, önmagukért való kiállást tanulnak, a társukhoz vagy a társadalomhoz való viszonyrendszerüket tanulják, abban, hogy tudják elhelyezni magukat. Hát ez a drámapedagógia. És ez így is indult el. És akkor én is kuratóriumi tag lettem, illetve hát jelen vagyok az iskola szakmai életében. Ez a mai napig több iskolában vannak kihelyezett délutáni foglalkozásai. Tehát van egy székhely, de azt hiszem 7 vagy 8 vagy majdnem 10 iskolában komoly drámapedagógusok foglalkoznak személyiségfejlesztéssel.
És még egy édesapáthoz kapcsolódó ezúttal díj. Sokféle díjat kaptál, gondolom szakmai szempontból a Jászai Mari díj, ami talán a legértékesebb, de mondjad, ha nem így van.
Ezt én úgy szoktam mondani, hogy az egy állami díj a Jászai Mari díj, nagyon megtisztelő, és azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas korszakomba kaptam, és az is szakmai díj, de közben van 14 valódi szakmai díjam, amit a szakmától kaptam, vagy a közönségtől.
De az egyik az Őze Lajos díj.
Igen.
Ezt kik adományozzák?
Úgy van, hogy Gyula önkormányzatának a szakmai díja az Őze Lajos díj. Ugye Őze Lajos nagyon sokat játszott Gyulán. A Nemzeti Színházat rendszeresen játszott minden nyáron, és Őze Lajos emlékének alapították ezt a díjat. Ez tényleg egy nagyon rangos díj, és a nyári szezon után ítéli oda Gyula város önkormányzata. Erről van egy történetem, mert hát én tudtam a díj létezéséről, de nem foglalkozom egyébként díjakkal, tehát nem díjakért hajtunk. De nem ez a lényeg, hanem én nagyon jóba lehettem, és nagyon nagy barátság fűzött minket egymáshoz Szakácsi Sándorral, akinél az egyik este fönt voltam, és csak úgy poénképpen egyszer csak ültem a kanapéján, és a egyik fiókot kihúzta otthon nála, kivett egy plakettet, és így ölembe dobta. Így lazán. És így néztem, azt mondja, na, nem találod ki mi ez. Hát mondom, nem, de nagyon hasonlít. És akkor láttam ráírva, hogy Őze Lajos díj. Szakácsi Sanyi is Őze Lajos díjas volt egy gyulai nyár után, és elkezdtünk röhögni azon, hogy na, hát hogyha van díj, amit én soha nem fogok megkapni, mert egy kicsit abszurd, vagy szinte ilyen karintis, vagy örkény, akkor az ez lesz. Mit tesz Isten? Rá egy évre nyáron Gyulán játszhattam Csiszár Imre rendezésében a Énekes Madárból a Mókát. Fantasztikus kollégákkal, Tóth Ildikóval, Bregyán Petivel, Kubik Annával, Kismarival, és ez egy nagyon-nagyon nagy sikeres előadás lett, és fölhív az önkormányzat egy év múlva a nyár után, hogy úgy döntött a gyulai önkormányzat, hogy én kapom az Őze Lajos díjat. És akkor hirtelen így nem értettem, hogy mi van? És rájöttem, hogy jó, oké, Őze Lajos díj, nagyon megtisztelő, egyébként egy nagyon szép munka után is vagyunk, és hát erre adták, és azt mondtam, hogy jó, nekem ezt el kell fogadni, és akkor így lett nekem is Őze Lajos díjam. Ami hát tényleg egy érdekes dolog, mert így plaketről nézre vissza rám, édesapám. Jót nevettünk, meg jót mosolyogtunk ezen, de pont amiről az elején beszélgettünk, hogy el kell ezt fogadjam. Tehát, hogyha én erre a pályára merészkedtem, és ebben tevékenykedem, akkor ilyen helyzet is lehet, hogy miért ne kaphatnék egy Őze Lajos díjat. Ezt magamban kell rendezni, ilyen értelemben. És miért ne fogadhatnám el? Én nem Lajos vagyok, én Áron vagyok. És akkor nem Lajos volt a színpadon, az Énekes Madár Mókájában, hanem az Őze Áron volt a színpadon. És hogyha ezt egy önkormányzat egy nyár után egy ilyen díjjal megbecsüli, nagy megtiszteltetés.
Mondhatnám, hogy keretes szerkezetű a beszélgetésünk, visszatértünk édesapádhoz. Van-e még valami, amit nagyon szívesen elmondanál? Akarsz-e például Aux Évával való házasságotokról, tehát hogy ez hogy működik, amellett, hogy néha rátszol, hogy Dadox, és ez milyen vicces, vagy nem. Két színésznek se lehet könnyű mindig egy házasságban működni. Nyilván őt valószínűleg a Pesti Magyar Színházban ismerhetted meg, mert én pontosan emlékszem rá, amikor ott nagyon sokat fellépett. Ez egy hosszú együttműködés köztetek, és nagyon gyümölcsöző is közös gyermekkel.
Hát mind a ketten a Nemzeti Színház, illetve a Magyar Színház Társulatához tartoztunk, és valóban ott találkoztunk először, de hát azért a történet onnan indult, hogy nem bírtuk elviselni egymást. Én őt egy ilyen cicalábú táncos nőnek tartottam, és először is tanuljon meg beszélni. Ő pedig engem egy nagyképű öntett hólyalónak, egy ilyen próza is, nem tudom minek látott és tartott, tehát így indult a mi kapcsolatunk. És aztán valahogy szép lassan elkezdtünk közeledni egymáshoz. Hozzáteszem, hogy amellett, hogy ment ez a sikkelődés a társulaton belül egymással szemben, azért mindig egy gyönyörű nőnek tartottam. De hát ő is házas volt, én is egyébként. Tehát mind a ketten elvált emberek vagyunk, aztán zajlott az élet tovább. Nekem gyermekem nem született, neki igen, az első házasságából, Hunor, aki 6 éves kora óta az én nevelt fiam lett, és valóban egy munkasodort úgy össze minket, hogy aztán ebből lett egy nagy szerelem. De aztán még 2 évig ebből csak beszélgetések voltak, mert rendezni kellett a sorainkat, aztán összeköltöztünk, és akkor 10-valahány évig éltünk úgy együtt, hogy még nem vettem feleségül, mondta is, hogy ő az örökös mennyasszony, és aztán pedig, már nem tudom, de tényleg a számokkal én hadilábon vagyok, de azt hiszem 3 vagy 4 éve vettem feleségül, de most már pontot tettem ennek a történetnek a végére, ilyen értelemben, úgyhogy megvolt az esküvő is, és született 2011-ben a közös gyermekünk, Őzen Imród, Zoltán, mert hiszen a nevelt fiam neve pedig Tóth Hunor Zoltán, csak itt a zoltánságban kötöttük össze ezt a testvéri viszonyt, úgyhogy Őzen Imród Zoltán is megszületett, aki most 14 éves, a nagyfiú, a Hunor, ő már kirepült, egyetemet végzett, mérnök és informatikus, Imród pedig most készül gimnáziumba, és nagyon boldogan megvagyunk, és élünk egyébként azon a helyen, a naphelyen, ahol én felnőttem, és ahol születtem. Ott raktunk fészket, Éva rengeteget dolgozik, ha most belendült és fényesen dübörgő Erkel Színháznak 5 bemutatót csinált ebben az évadban, úgyhogy augusztus 20-án beköltözött oda, és szinte még most se jött ki. Na most ezt valóban nem könnyű egyeztetni, ez egy komoly logisztikát igényel, de működik egyébként. Én viszonylag szabadabb vagyok, igazgatóként nagyon jó munkatársaim vannak, ezért abban is én osztom be az időmet, meg a rendezéseket is, hogyha színpadon vagyok színészként, azt is viszonylag én osztom be. Hál' az Istennek van munka, nem is kevés, neki is, meg nekem is. Ebben most már arra figyelünk, hogy a családdal is azért tudjunk lenni, illetve hogy azért mi sem előjünk le teljesen, nem néha fel tudjuk tenni magunkat az akkumulátortöltőre, amit együtt teszünk meg, és ezt nagyon élvezzük, és alig várjuk már, hogy a Nimród is kirepüljön, és végre egy picit egymásnak élhessünk.
Akkor így összefoglalva, én szerintem te most úgy jól érzed magad a bőrödben, ugye?
Igen, én erre törekszem. Én egyébként meditáló ember vagyok, minden reggel, 2-szer voltam Indiában, egyébként harcművészetekkel is foglalkozom. Ebben az Aikido és a Jaido. A Jaido ez a kard művészete, amit a mai napig is gyakorlok, de kezdtem cselgáncsal, karate, kung fu, tehát is szépen haladtam, és aztán az igazi eszenciáig jutottam el az Aikidóig, ebben feketőves vagyok és egydanos, és ezt a mai napig heti 2-szer reggelenként tatamin vagyok. Ez a fajta egyensúlyra való törekvés, harmóniára való törekvés, ez mindig is bennem volt, és ez aztán kihat mindenre. A színház vezetése is, egy próbaidőszakra is, a színészeimre is, a családomra is, meg mindenre, és ezt gyakorlom, mert ezt folyamatosan kell és lehet gyakorolni.
A mai kávéház vendége Őze Áron, színész, rendező, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgatója volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A Szent István Rádió.